Kedves testvérek, minden alkalommal elmondom az elmélkedéseinknek a vezérfonalát, hogy tudjuk, miért is éppen arról van szó aznap, amiről. Ugyebár a vezérfonal az, hogy az Isten szeretete, irántunk való szeretete, Jézus Krisztusban öltött testet, jött el közénk. Elkezdtük vizsgálni ezt a Jézus Krisztust. Mert mondtuk, hogy mindig azt mondja, amit az Atyában szemlél, mindig azt tanítja, mindig azt teszi, de az eszközeit, a hasonlatait, a példabeszédeit mindig is nagyon életközelből, hogy mi minél jobban megértsük. Folytassuk tovább ma is ezt a vizsgálódást. Jézus egy alkalommal nagy vitába száll a farizeusokkal, és közben ítéletet mond a saját nemzedékéről. Arról a nemzedékről, amely nem fogadta őt be. Azt mondja, mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? És most jön az egészen váratlan hasonlat. Azt mondja, hasonló ez a nemzedék a tereken üldögélő gyermekekhez. Fantasztikus, szinte magunk előtt látjuk, akár itt a telekitéri gyerekeket is. Hasonló a tereken ülő gyermekekhez, akik azt kiáltozzák a társaiknak, fuvoláztunk nektek, de nem táncoltatok, síratót énekeltünk, de ti nem sírtatok. Vagyis Jézus megjövendőli a közeli drámát, tragédiát, ami ennek a magatartásnak a következménye lesz, de egyben feloldja a légkör feszültségét ezzel a nagyon is hétköznapi hasonlattal. Miért? Azért, hogy nem megbénítsa az embereket, hanem meggondolásra késztesse őket. A legmagasabb rendű igazságok tökéletes közvetítésének a stílusa áll előttünk. Egy másik alkalommal azt mondja, ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, ugyan milyen jutalmat érdemeltek? Hát ezt a pogányok is megteszik. Pontosan ez a mi Jézusunknak a magatartása. Azokat szereti, akik semmivel sem tudják viszonozni. Azokat szereti, akik gyűlölik őt. Azokat szereti, akik rosszat cselekszenek vele. Kap is ezért szemrehányást kortársaitól eleget, mert a korabeli felfogás nem tudott mit kezdeni azzal a Jézussal, aki egy asztalhoz ül a vámosokkal és a bűnösökkel. Mit keresel te a vámosok között? Miért vegyülsz közé? Mindenki utálja őket, hiszen a római birodalom nevében szedték a sarcot, az adót, a saját honfitársaiktól. De Jézus nem csak a vámosokkal és a bűnösökkel ül el egy asztalhoz, hanem elmegy a farizeusokhoz, ugyanolyan elviselhetetlen emberekhez, lakomára, például Simon farizeus házába. Ott történik az a döbbenetes eset, amikor Jézus megengedi, hogy egy bűnös nő, mondhatnám így is, hogy szinte rároncson. Hogy kerül ez a nő oda a farizeus házába? Szentírás elmondja, hogy a városból egy rossz hírű nő jelenik meg, megáll Jézus mögött, sírba fakad, könnyeivel öntözi a lábát, utána megtörögeti a hajával, csókolgatni kezdi, majd illatos olajjal megkeni. Képzeljük magunkat oda ehhez a lakomasztalhoz. Képzeljük Simon farizeus helyébe magunkat. Majdnem, hogy megértjük, hogy azt gondolja magába ez a farizeus. Hát ez a Jézus, ha tudná, hogy kivel áll szemben, miféle nő ez itt, akkor elhinném, hogy igazi proféta. Jézus a farizeushoz fordul, és azt mondja neki, Simon, ide jöttem a házadba. Nem adtál vizet a lábamra. Ez az asszony meg mióta bejött, könnyével öntözi, és hajával törölgeti a lábamat. Csókot sem adtál, ez meg amióta csak itt van, a lábamat csókolgatja. Illatos olajat sem adtál a hajamra, ez pedig a lábamat bekente finom nárduszolajjal, drága volt a nárduszolaj nagyon. Mondom neked, bocsánatot nyernek bűnei, mert nagyon szeretett. Nem arról van szó, hogy Jézus a bűnt semmibe veszi, hiszen világosan mondja, hogy bocsánatot nyertek a bűnei, tehát voltak bűnei. Isten nem lehet becsapni, de mert nagyon szeretett bocsánatot nyerni. Vagy figyeljük meg az Úr Jézust, milyen gyengé kifejezéseket használ a szenvedőkkel szemben. A paralitikusnak azt mondja, hogy fiam. A vérfolyásos kánaánita asszonynak, aki a tömegen keresztül furakodik Jézus mellé, hogy legalább a ruháját érinthesse, félve és reszketve azt mondja, hogy leányom, menj, a hited meggyógyított téged. Ennek a valódi gyöngeségnek a szellemében kellene olvasnunk Szent János egész evangéliumát. Amikor Jézus a felebaráti szeretetről beszél, mikor azt mondja, hogy amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja felebarátaiért. Ha megteszitek, megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megteszem Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. És mindezeket olyas valaki mondja, aki nem csak tanítja a szeretetet, hanem be is mutatja. Megvalósítja. Menjünk tovább. Jézus egy alkalommal arról beszél, hogy ő a jó pásztor. Én vagyok a jó pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim is ismernek engem. Sajnos mi nem igazán értjük ezt. Miért? Mert amikor a megismerni szót, igét halljuk, mire gondolunk? Például egy könyvre, amelynek az ismereteiből telegyömöszöltük az agyunkat. Vagy valamilyen más forrásból, de mindenképpen valamilyen értelmi cselekedetre gondolunk. Korabeli zsidók nem így értették. Nekik a megismerés nem fogalmi dolog volt, nem elvon dolog, hanem egzisztenciális viszony. Személyes kapcsolat. Szeretetben kibontakozó jelenlét volt számukra a megismerés. Amikor tehát Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, ismerem juhaimat, akkor nekünk is ki kellene ezt a szeretetet érezni Jézus szavaiból. És akkor is, amikor azt mondja, hogy a juhaim is ismernek engem, mert nekünk is úgy kellene őt ismernünk. Túl ezen az értelmi megismerésen, egzisztenciálisan. Sose felejtem el, hogy értettem én meg valamikor ezt a jó pásztori megismerést, még annak idején, olyan jó 30 évvel ezelőtt, amikor szétszórták a központi szeminárium növendékeit állami nyomásra, azzal az indokkal, hogy egy ideig vegyünk részt a termelő munkában. Nálam ez az egy ideig 36 évig tartott. Egy gyárban dolgoztam, annak egy szervíz üzemében. Az egyik nap egy nagyon piszkos munkát végeztünk, tele voltunk olajjal, korommal, sárral, mindennel, el is fáradtunk. Délbe elmentünk az ebéd időben az ebédlőbe, és szokásos módon elkezdtünk ebédelni. Én mindig az utolsó asztalt szoktam választani, ha üres volt, mert onnan az egész termet, minden munkatársamat láthattam. Számtalanszor ültem már így ott, és soha nem jutott eszembe különösebben semmi. Az egyik nap azonban valahogy megakadt a szemem az arcokon. A megdöbbentő az volt, hogy olyan egyformának tűntek az arcok. Mintha egy ugyanaz a maszk lett volna mindegyiken. Fáradtság, rászáradt izzadság, por, minden volt az arcokon, de olyan nagyjából egyformának tűntek. Hamar befejeztük az ebédet, és volt még egy kis idő. Néhányan átmentünk a szervizüzemmel szembe levő üzletbe, élelmiszerboltba. Rendszeresen jártunk oda, ilyen apró dolgokat vásárolni, és miután már hosszú ideje oda jártunk, a bolt vezető nője mindegyünket személyesen ismert. Nem csak a keresztnevünket tudta, hanem még a becenevünket is. Mondom, egy olyan 5-6-an átmentünk, és ő pedig, mármint a vezetőnő, mindannyiunkat a nevén szólított. A saját, nem, saját nevén. És akkor vettem észre, hogy mintha eltűnnének ezek a maszkok. Most már nem voltak egyformák az arcok, mindegyik más lett egyszerre. Mindenki lett valaki. Azzal, hogy a nevén szólította őket. És olyanokat is mondott, ami mástól talán sértő lett volna, de tőle elviselt. Akkor jutott nekem eszembe ez a jó pásztor dolog. Hát valahogy, hát nyilván nagyon távoli hasonlat ez, de valahogy így ismer bennünket Jézus, és nekünk is így kellene ismernünk őt. Kétségtelen, hogy Jézusnak vannak nagyon komoly követelései. Amikor például azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az apát fiával, az anyát a lányával, saját családja lesz az embernek az ellensége. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki ragaszkodik vagy szereti földi életét, elveszíti azt, viszont aki elveszíti azt én értem, az megtalálja az életet. Félelmetes kívánságok, de ugyanez a Jézus. Ha jó indulatnak a szikráját találja, azonnal elfogadja. Mondjuk a szamáriai asszonyra. Ott áll a kútnál, és Jézus beszédbe elegyedik vele. Az asszonynak nincs férje, öt volt már, van most egy hatodik, de ez sem biztos, hogy az igazi, Jézus a lelkében állt, de nem veti meg. Elbeszélget vele, keresőnek tartja. Nem találja még ez az asszony az utat. Vagy ott van a házasságtörő asszony esete. Jézus nem néz rá, mert az asszony reszket és fél, meg szégyelli is magát. Mózesi törvény szerint meg kell kövezni, halálra kell kövezni. Jézus nem néz rá, hanem lehajol, és úgy tesz, mintha írna valamit a homokba. És közben azt mondja, hogy körülállóknak, akik meg akarják kövezni az asszonyt, aki közületek bűn nélkül van, az vesse rá az első követ. Aztán megint lehajol, és úgy tesz, mintha írna. Szent Jeremosnak szellemes megjegyzése van, azt mondja, hogy a farizeusok bűneit írogatta a porba. Tény, ez nincs benne a Szentírásban, hogy így volt-e, Szent Jeremosnak ez a véleménye, de az tény, hogy utána sorba, a körülállók közül kezdenek eloldalogni. És az öregek, az idősek mennek el elsőnek. Istenem, legalább ennyi előnye van az öregkornak, hogy belátjuk a bűneinket. És csak amikor már senki nincs ott, akkor egyenesedik fel Jézus, és néz az asszonyra. Asszony, hol vannak a vádlói? Senki sem ítélt el. Senki, Uram, válaszolja az asszony. Én sem ítéllek el, mondja Jézus. Menj, de többé ne vétkezzél. Ha egyszer azt mondja neki, hogy többé ne vétkezzél, akkor eddig vétkezett. A bűn az bűn, de van irgalom, ha van őszinte bánat. Vagy Júdással kapcsolatban. Tessék belegondolni. Ott gyötrődik Jézus, vért izzad a Getszemáni kertben, és jön Júdás a poroszlókkal, a fegyveres csapattal, és oda megy, hogy megcsókolja Jézust, és ezzel elárulja. És Jézus finoman azt mondja neki, barátom, csókkal árulod el az ember fiát. Az a Jézus, aki ilyen kemény követeléseket állít fel velünk szemben. El tudja, akinek sose tudunk eleget tenni, el tudja fogadni az embert olyannak, amilyen. Ennyire emberré lett az Isten. Amen.